Kedves hallgatom! Amikor Izrael népe a Szent Sátort építette, Mózes felajánlásokat kért a néptől, és meg kellett állítania az adakozást, mert túl sokat vittek. Ez csak egyetlen följegyzett eset, amikor arról értesülünk, hogy az embereket leállították az adakozásban. De ma ilyenről nem hallunk sohasem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Malakiás próféta könyve, 3. rész, 10. vers. Ismét emlékeztetlek arra, hogy ma nem élünk a tized rendszere alatt. Sok alázatos hívő nagyon kevés jövedelemből tartja fönn magát, akinek a tized túl sok lenne ahhoz, hogy az Úr oltárára tegye. Viszont vannak mások, akiket Isten olyan csodálatosan megáldott, hogy könnyen odaadhatnának többet a tizednél, amit a kormány rendelete értelmében még le is vonhatnának az adó alapjukból. Vannak magas jövedelműek, akik ezt odaadhatnák az Úrnak, de nagyon kevesen adakoznak ilyen formában. A tized bizonyára egy mezgyekaró, amellyel lemérhetjük, hogy hol tartunk, de nem gondolom, hogy az egyáltalán kötelező adakozási módszer. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet. Sok gyülekezet és felekezet van, amely szerint a raktár a helyi gyülekezet vagy a felekezet. Őszintén szólva, mint ahogy a tized ma nem a gyülekezeté, ugyanúgy a raktár sem a gyülekezeté. A raktár a templomhoz tartozott. Sok épület volt a templom körül, amely raktárként szolgált. Amikor az emberek odavitték a tizedet, akkor ezeken a helyeken raktározták el. Amikor Nehémiás visszatért Jeruzsálembe, valamivel Malakiás kora előtt, úgy találta, hogy Tóbiás, Isten ellensége, az egyik raktárban lakott, amit megtisztítottak neki. Ezt azért tehették, mert az emberek nem adtak bőkezűen, és abból a raktárból lakást alakítottak ki neki, de Nehémiás megtisztította azt a helyet. Tóbiás ingóságát összecsomagolta, és kidobálta az ablakon, majd megmondta, hogy távozzék a városból. Azután az emberek elkezdték fölvinni fölajánlásaikat, hogy újból megtöltsék a raktárt. Ahogy erről Nehémiás könyve 13. részének 4. versétől a 9. verséig olvasunk. Ma nincs olyan módszer, amelyet raktárban való elhelyezésnek nevezhetnénk. Ma nem ilyen módon adakozunk, mert Izrael adakozása a termés egy részére vonatkozott. Valójában, ha megfigyeled a fölajánlásokra vonatkozó törvényeket, Isten az állatok bizonyos részét a papoknak juttatta, és mindig azt mondta, hogy ott a helyszínen kell elfogyasztaniuk. Nem voltak hűtőgépeik és jégszekrényeik, ahova eltehették volna a húst. Azon a meleg éghajlaton a hús hamar megromlott volna. Ezért mondta nekik Isten, hogy azonnal fogyasszák el, de a többi terméket elraktározták, amíg sor nem került rájuk. Elriasztom tőletek a sáskákat. Nem pusztítják el földetek termését. Nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Malakiás könyve, 3. rész, 11. vers. Amikor bőkezűen adtak Istennek, akkor Isten így válaszolt. Megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat. Nem pusztítják el földetek termését. Nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Más szóval, a földek és a szőlők bőségesen teremnek majd. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Malakiás könyve, 3. rész, 12. vers. Amikor Izrael rendben volt az Úrral, akkor áldássá vált a világ népeire nézve. Az Isten iránti becsületesség, és valaki nem lehet szent becsületesség nélkül, volt az alapja, amelyen állva áldássá válhattak minden nemzetnek. Zakariás próféta könyvének 8. része 13. versében ezt olvassuk. És bár átkozottak voltatok a népek között, Júda háza és Izrael háza, én megsegítlek benneteket, és áldottak lesztek, ne féljetek, legyetek erősek. Ez előre mutat a jövőre, de Isten akkor azt mondta, hogy áldássá teszi őket a nemzeteknek. Amikor Izrael Isten szolgálja, akkor más népeknek is áldás forrássá válik. A 13. versben a 8., tehát az utolsó ironikus megjegyzéshez érkezünk, amelyet Izrael népe tett Isten kinyilatkoztatásaira. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr, ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Malakiás könyve, 3. rész, 13. vers. A nép így válaszolt. Nem emlékszünk rá, hogy bármit szóltunk volna ellened. Isten minden válaszát ezekben a sorokban láthatjuk. Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt? Malakiás könyve 3. részének 14. verse. Isten így szól. Azt mondjátok, mi haszna, hogy Isten szolgáljuk? Ez teljesen haszontalan cselekedet. Nekik ez üres tevékenység volt, mert a szívük távol állt Istentől. Mivel a szívük nem volt benne a szolgálatukban, Isten nem álthatta meg őket. Ezért Istent kárhoztatták a helyzetükért. Ezt mondták, nem érdemes Istent szolgálni. Nos, ahogyan ezt cselekedték, abban valóban semmi köszönet sem volt. Most nagyon erős megjegyzést akarok tenni. Vannak egyes templomba járók, akikről őszintén azt gondolom, hogy jobb volna, ha vasárnap valahova kirándulnának. A szívük nincs benne a szolgálatban. Azért mennek a gyülekezetbe, hogy másokat kritizáljanak, mint ahogy valaki megjegyezte. Egyesek elmennek, hogy megfigyeljék a ruhákat, mások azért, hogy becsukják a szemüket. Egyesek azért mennek a gyülekezetbe, mert ott jót lehet szundítani. Ha a szíved nincs benne a szolgálatban, akkor nem szereted Istent, nem akarod őt dicsőíteni, szolgálni és imádni, és az egésznek nincs értéke. Napjainkban csodálatos szinten gyakorolhatjuk az Isten tiszteletet. Ezt mondta el az Úr Jézus Krisztus a kútnál levő asszonynak. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. János evangéliuma 4. részének 21. versétől a 24. verséig. Az Úr Jézus azt mondta ennek az asszonynak, hogy eljön az az óra, amikor az igazi imádók nem azon a hegyen imádják Istent, de hidd el nekem, hogy még mindig ajánlanak fel véres áldozatokat azon a hegyen. Jézus ezt mondta, sem nem Jeruzsálemben. Jeruzsálem nem Isten imádásának a helye. Az úgynevezett kereszténység minden formája megtalálható ott, és annak legtöbb része éppen olyan távolban az Úr Jézus és a korabeli apostoli üzenetektől, amennyire csak lehetséges. Az Úr Jézus aztán azt mondta, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban imádják Istent. Szeretik Isten igéjét, szolgálni akarják őt, engedelmeskedni akarnak neki, imádni és magasztalni kívánják Istenüket. Valaki egyszer ezt mondta, feltételezem, ön azt gondolja, hogy én a pokolba jutok, mert vasárnap elmegyek golfozni. Így szóltam neki. Nem. Ön nem azért megy a pokolba, mert vasárnap golfozik. Azért jut a pokolba, mert elutasította az Úr Jézus Krisztust. A golfnak ahhoz semmi köze sincs. Sok gyülekezeti tagot ismerek, akiket szívesebben látnék a golfpályán vasárnapokon, csak hogy megszabaduljunk tőlük a gyülekezetben, mert ott állandóan zavart keltenek. Nem imádják Istent lélekben és igazságban. A külső vallásoskodásnak semmi értelme sincs. A szívünk állapota a lényeges. És az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Úr Jézus Krisztussal. Malakiás próféta idejében hiába végezték az emberek az Isten tiszteletet, mert a szívük nem volt rendben az Úrral. Sok évvel ezelőtt meglátogattam egy férfit az egyik kórházban. Szobájának ajtaján kívül a felesége megmondta, hogy az orvosok szerint a férje haldoklik. Bementem megtekinteni és imádkozni vele, és néhány szót szólni nem csak azért, hogy vigasztaljam, hanem azért is, hogy utána a feleségét megnyugtassam afelől, hogy a férfinak üdvbizonyossága van. A férfi ezt mondta, nagyon fázom, lenne szíves a takarót rám teríteni? Megtettem. A szobában igen meleg volt, de az a beteg ember azt gondolta, hogy megfagy. A szobát kárhoztatta a hidegért, és ezt mondta, sohasem tartják melegen ezeket a szobákat. A szoba már úgy is túl meleg volt. Sokan vannak, akik szerint a gyülekezet nagyon hideg. Bizonyos vagy abban, hogy a gyülekezet hideg? Nem inkább te vagy túl hideg? Jó, ha ezt ellenőrizzük, mert ebben az esetben az emberekkel volt a baj, és egyáltalán nem Istennel. Szeretném most megvizsgálni az igazi Isten tisztelet valódi meghatározását, amelyet a Szentírásban Ézsaiás próféta könyve 58. részében találhatunk. Miért böjtölünk? Mondják. Ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti bölti napokon is megtaláljátok ketteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Ézsaiás könyve 58. rész 3. vers. Láthatjuk, ugyanaz a problémájuk volt Ézsaiás korában, mint később Malakiás napjaiban. Böjtöltek, gyötörték lelküket, de Isten ezt nem fogadta el tőlük. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ézsaiás könyve 58. rész 4. vers. Isten így szól. Nem törődöm a böjtölésetekkel, azzal, hogy végigmentek az összes szertartáson, és vitatkozni akartok a vallás felől. Azt akarjátok, hogy vallásos érvekkel állhassatok elő. Nagyon gyakran kapok igen vaskos leveleket olyanoktól, akik vitába akarnak velem szállni, hogy helyesbítsenek bizonyos tanbeli kérdésekben. Általánosságban 15-20 lapon írják le géppel vagy kézzel olyan módon, hogy még csak el sem tudom olvasni, amit hozzám küldenek. Ezeket a leveleket sohasem olvasom el. Sajnálom, lehet, hogy valamit kihagyok, de beledobom azokat a szemétkosárba. A vitatkozásokkal sehova sem jutunk. Talán eltérhet ige magyarázatod az enyémtől. De ha elhiszed, hogy a Biblia Isten igéje, mint ahogyan én is elhiszem, akkor miért nem imádkozol értem, ha úgy érzed, hogy a magyarázatom helytelen? Lehet, hogy a magyarázatom téves, de ki kell próbálnod. Most itt van az igazi istentisztelet definíciója. Nekem az olyan bőt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot, hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől, akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ézsaiás könyve 58. rész 6., 7. és 8. vers. Ézsaiás azt mondja, hogy amikor elmész Isten imádására, akkor igyekezz az életeddel megalapozni Isten tiszteletedet. Ez nagyon fontos. Isten az élet bizonyság tételét akarja amögött látni, amit mondasz. Itt van egy ószövetségi meghatározása az igazi Isten tiszteletnek. A szertartásnak nincs értéke, ha csak a szív nincs rendben Isten előtt. Erre emlékeznünk kell, és szemünk előtt kell tartanunk. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Malakiás könyve 3. rész 15. vers. Úgy tűnt, mintha kísértették volna Istent, de ahogy Habakuk próféta megállapította a maga korában, Isten beavatkozott a nép életébe, és megítélte őket. Az a véleményem, hogyha a függöny mögé láthatnánk, és megfigyelhetnénk, hogy Isten miként irányítja a történelmet, akkor felkiáltanánk, hogy Isten kegyelmezzen a világnak. Ő cselekszik, de úgy tűnik, nem vesszük észre. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és meghallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik, és megbecsülik nevét. Malakiás könyve 3. rész 16. vers. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat. Más szóval, volt egy kis maradék, amely szerette Istent, és összejött, és félte az Urat. Beszélgettek egymással, ápolták a közösséget. Az Úr figyelt, és meghallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik, és megbecsülik nevét. A Szentírást olvasgatva arra a megállapításra jutunk, hogy az Úrnak vannak följegyzései. Nem gondolom, hogy odafönt olyan könyv lenne, amelybe beleír valamit. Isten sohasem felejt, és neki nincs szüksége könyvre, és még kompjúterre sincs szüksége. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy nevem beírtad az élet könyvébe. Kérem, hogy soha se töröld ki onnét a nevem, hanem adj erőt, hogy végig kitartsak melletted. Amen.